Sámuel első könyvének a 17-től 17. rész 43-től 49. az első terjedő szakasza így szól hozzám, és mondta a filiszteus Dávidnak, ez vagyok-e én, hogy te bottal jössz rám, és szidalmazta a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondta továbbá a filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testetet az égi madaraknak és a mezei vadoknak adjam. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledett, Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a talisznyába, és kivett onnan egy követ, és elhajítva homlokán találta a filiszteus úgy, hogy a fő homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Ámen. Meghajtjuk magunkat és imádkozunk.
A felolvasott ige talán Dávid életének az egyik csúcspontját ábrázolja, és egyben azt a pillanatot, amikor találkozunk vele, és elkezdődik egy nagyon hosszan leírt történet. Talán az ő élete az, amit leghosszabban ír le az ige, és egészen a Sámuel könyvének, első könyvének a végétől, mint az utolsó harmadától, Sámuel második könyve teljes egészében, és végül még a királyok első könyvének az első része is Dávid életéről szól. És azt látjuk, hogy nem csak ez a része szól a Bibliának Dávidról, hanem nagyon sok helyen említi máshol Isten Dávidot. És mindenhol a legnagyobb elismeréssel szól róla Isten. Dávid neve a Károli Bibliában majdnem 1000-szer szerepel. Egy központi figurája az ő történetnek olyannyira, hogy hát még nem a központi figurája, egy központi figurája. Olyannyira, hogy az Úr Jézus is Dávid házából származik, és nagyon sok profécia Dávid fiaként, Dávid leszármazottjaként emlegeti őt. És valóban biológiailag az ő édesanyja révén ő a Dávid házából származik. Az egy érdekes kérdés, és ezt szeretném most körüljárni, hogy mi a különleges Dávidban? Miért van az, hogy Isten végig nagyon sok jó dolgot mond róla, és végig példaként említi őt, és úgy emlegeti, hogy Dávid az én szolgám. És a Dávidnak a háza az mindig a dicsőség és az állandóságnak egy megjelenése az igében. Milyen ember ez a Dávid? Lehetünk-e mi olyanok, mint ő? Illetve ő valójában egy ilyen mesés alak, vagy pedig egy húsvér ember, akit jól meg lehet ismerni az igéből. Az az érdekes a Bibliával, hogy az ember elsőre, amikor úgy felületesen olvassa, akkor hiheti úgy, hogy ez egy legenda, ahol hősök szerepelnek, és aztán, amikor elkezdünk a részletekbe belemenni, különösen mondjuk a Dávid életét megvizsgálva, akkor kiderül, hogy itt nem hősök szerepelnek, hanem valódi emberek. És Dávidról is nem mint egy hősről kapunk csak információt, hiszen bár ő valóban hős volt, valóban egy nagy hadvezér volt, egy nagy harcos volt, ezen kívül látjuk azt, hogy, ő egy jelentős költő, zeneszerző, a zsoltároknak jelentős részét ő írta, de emellett nagyon sok egyéb dolgot is megtudhatunk rólamból. Kiderül, hogy Dávid nem egy idealizált hős, hanem egy olyan ember, mint mi vagyunk, csak van valami, ami őt különlegessé teszi. Erre a valamire szeretnék rájönni, de először nézzük meg azt, hogy Dávid valójában milyen ember is volt. Tehát, hogyha most ennek az istentiszteletnek szeretnék címet adni, akkor talán azt a címet adnám, hogy milyen ember is ez a Dávid. Először is azt láttuk, hogy Dávid hozzánk hasonlóan nem volt tökéletes. Sőt, hogyha elmerülünk a történetben, akkor nagyon sok látványos és kevésbé látványos bukását olvashatjuk el. Ugye a leglátványosabb bűne, amit hogyha valakit megkérdezünk, aki jár vasárnapi iskolában, mondjuk néhány évig, és megkérdezünk, hogy na akkor miben vétkezett Dávid, akkor némi gondolkodás után valószínűleg fel tudja idézni a dolgot, és akkor el tudja mondani, hogy hát igen, volt egy nagyon látványos bukása, ez a Betsábénak az esete. A 2. Korintus 11-ben olvashatjuk a történetet, nem akarom részletesen elmondani, hiszen nagyon ismert történet, hogy Dávid észrevett egy szomszédban fürdőző nőt, miközben ő fönt volt a palotája tetején, közben mellékesen a hadsereg pedig, akinek ő a parancsnoka volt, az háborúban volt. Dávid nem megfelelő helyen volt a palotája tetején, ahol fiesztázott, de ott volt, észrevette a szomszédban ezt a nőt, és nem maradt ennyiben a dolog. Utána érdeklődött, ki az. Érdekes megfigyelni azt, hogy mit is mondott neki az, aki megmondta, hogy ki ez a szomszéd. Az megmondta, hogy Betsábénak hívják, és a hetita Úriásnak a felesége. Na most az Úriás nem volt ismeretlen Dávid előtt, Dávid vitézei között ott, ahol felsorolják a 30 legvitézebb emberét, ott fel van sorolva az Úriás. Tehát ő, mint legvitézebb emberei között tartották számon, ő szinte biztos, hogy személyesen ismerte ezt az embert. Akár még jó viszonyban is voltak vele. Megbecsülte ezt az embert. És mégis elvette a feleségét. Házasságtörést követett el, és minek utána a nő teherbe esett, egyébként ez a leírt körülmények alapján elég kevéssé volt valószínű, és mégis megtörtént, és ezek után Dávid igen furmányos módon először megpróbálta eltusolni az esetet, és végül megölte az Úriást. Szintén nagyon ravaszul, tehát az emberek nagyon kevéssé jöhettek volna rá arra, hogy ő ezt tette. Ez egy látványos és nagyon nagy bukás. Dávid uralkodásának a csúcspontján, amikor mindent megtehetett, amikor diadalmas volt, amikor győzött az ellenségei fölött, akkor egy ilyen nagyon bukott. És gyakran előfordul az emberekkel, hogy amikor a legjobban megy, amikor úgy látjuk, hogy minden teljesen jó, hogy minden tökéletes, akkor van egy ilyen nagy veszélye a nagy bukásnak, hiszen aki magasan van, az esik nagyot. És ilyenkor talán elveszítik az emberek általában is az arányérzéküket, az óvatosságukat, mint ahogy Dáviddal is történt. De ha megnézzük jobban azt, hogy hogyan is él Dávid előtte, akkor nem kell, hogy olyan nagyon meglepjen ez minket, hogy ő ezen a területen bukott el. Ugyanis Dávidnak már máskor is volt problémája a nőkkel. Nem nagyon feltűnő módon, de gondok voltak. Ezt ki kell bányászni már a leírásból. Ez egy időt probléma Dávidnak az életében. Hiszen nézzük, hogy hogyan is állt ő a másik nemmel. Tudjuk róla, hogy nagyon szép ember volt. És népszerű a nők között. Ilyen kísértésnek kitett ember volt. Azt olvassuk róla az 1 Sámuel 16-ban, és még sok helyen, hogy egy kivételesen szép ember. Ráadásul ő egy hős. Nem elég, hogy szép, de ráadásul még a társadalomnak hasznos is, dicsőséget szerez. Azt olvassuk róla az 1 Sámuel 18:7-ben, hogy a táncoló asszonyok, akik táncoltak azért, mert a filiszteusokat legyőzték, azok azt énekelték, hogy megölte Saul az 1000-ét, Dávid is a 10000-ét. 10-szer nagyobb dicsőséget tulajdonítottak neki, mint a királynak. Ráadásul Saulról lehet tudni, hogy ő nem egy akármilyen ember volt. Hát Saul egy fejjel magasabb volt mindenkinél. Erős volt. Hős volt ő is. És mégis az asszonyok inkább Dávidot dicsőítették. Hogy ez nem marad hatás nélkül, ez abból is látszik, mert Dávidnak a lánya Mikál beleszeretett, Saulnak a lánya Mikál beleszeretett Dávidba. Annak ellenére, hogy az apja féltékeny volt Dávidra, és meg akarta ölni. De ennek a nőnek inkább a Dávid kellett. Olyannyira, hogy az apjával szembeszállt, és meg is mentette Dávidnak az életét egy alkalommal. Nem elhanyagolható vonzerővel bírhatott tehát Dávid. És ő maga is erősen vonzódott a nőkhöz. Még nem volt 30 éves, amikor már 3 felesége volt. Ez nem derül ki olyan nagyon egyértelműen, onnan lehet tudni, hogy Hebronban lett ő 30 éves korában Júda királya. Ott választották Júda királyává. Később, 7,5 évvel később lett Izrael királya is. És akkor, amikor királyá választják, akkor már 3 feleségéről tudunk. Van egy Mikál, akit Saul adott neki feleségül. Igaz, hogy egy kicsit sanda okból, de feleségül adta neki. Aztán van egy Abinoáz nevezetű jezréeli nő, akiről nem tudunk semmit, viszont annyit tudunk, hogy ő az első szülöttjének az édesanyja. Az első szülött fiút Amnonnak hívják, róla majd később hallani fogunk. És van Abigail, a Nábál felesége, aki a másodszülött gyermekének az édesanyja. A másodszülött gyerekről nem tudunk olyan nagyon sokat. És aztán ő itt Hebronban élt 7,5 évig és uralkodott Júdán. És van egy kis felsorolás. Fel van sorolva, hogy 6 fia született Hebronban. És mindegyiknek ott van az édesanyja. Ami meglepő, mind a 6 különböző. Tehát ez alatt a 7,5 év alatt begyűjtött 3 új feleséget, és született 6 gyermeket, összesen 7 asszonytól. És ekkor még nem volt 40 éves. Most úgy nagyjából el tudjuk képzelni Dávidnak a családi életét. Ebben a 7 évben, amikor ő Hebronban király volt, háború volt Júda és Izrael között, mégpedig Dávid miatt. Folyamatosan hadba ment. Hát már eleve az, hogy ő folyamatosan hadban van, és közben születik 6 gyermeke, már az is egy szép teljesítmény. De hogy a feleségeivel sokat nem foglalkozott, ez egészen valószínű. És aztán a 8. feleségének a nevét ismerjük még, ez Becsabé. De hogyha egy picit még olvasunk utána, akkor kiderül, hogy ennél sokkal több felesége volt, hiszen amikor felvázott ellene Abszolom, akkor csak 10 otthon hagyott, hogy őrizzék a palotát. Valószínűleg az a 10 nem lehetett olyan nagyon kedves neki, mert ezeket otthon hagyta. A többit azt elvitte magával, és amikor majd beszélünk egy kicsit a gyermekeiről, hogy milyen gyermekei voltak neki, akkor kiderült, hogy talán nem, kiderült, hogy talán mégse kellett volna otthon hagyni ezt a 10 is. Tehát látjuk azt, hogy Dávidnak a családi élete, vagy legalábbis a feleségei és az azzal való viszonya, hát mondjuk úgy, hogy nem felhőtlen. Később Mikála még komolyabb konfliktusai is lettek. És milyenek lehettek a gyerekei? Vajon lehetett volna-e Dávid mondjuk vezető egy új szövetségi gyülekezetbe? Hát nyilvánvalóan nem. Hát eleve nem egy feleségű, hanem több tucat feleségű, de mikor ezt elnézzük is, a gyermekei azok meglehetősen botrányosak voltak. Miért is lehettek ilyenek a gyermekei? Nézzük, milyen történeteket olvasunk Dávid gyermekeiről. Nézzük az ő első szülött fiát Amnont. Nem lett király belőle. Miért nem lett király belőle? Hát azért, mert megölte a testvére. Megölte a testvére, és teljesen jogosan ölte meg a testvére, ugyanis az történt, hogy beleszeretett a húgába, és megerőszakolta. Ez egy eléggé drasztikus dolog. És ami az egészben a legdrasztikusabb és legsúlyosabb Dávidra nézve, hogy Támár miután az ő bátyja megerőszakolta, kihez fordult? Elment az apjához? Nem. A bátyját kereste meg. És azt olvassuk Dávidról, hogy ugyan a fülébe jutott a dolog, érdekes, hogy fülébe jutott a dolog, nem megmondták neki direktbe, úgy pletykákból megtudta, és nagyon megharagudott. És ezután mit csinált? Hát meg kell mondanunk, hogy semmit. Nem, semmiféle büntetés nem szakult ki Amonra, a fiára. 2 évig nem történt semmi. Szőnyeg alá seperték ezt a problémát. A Támárnak a bátyja Abszolom azt mondta, hogy fogom, te ne bánkodjál, emiatt majd megoldjuk a kérdést, és 2 évig nem történt semmi. El tudom képzelni ennek a szerencsétlen nőnek a sorsát. Nem tudjuk egyébként, mi lett vele. Dávid meg csak haragudott. És akkor Abszolom meghívta az összes testvérét, úgy jól tartotta őket, és megölette a bátyját. És ekkor Abszolom elmenekült. Képzeljük el ezt a tragédiát Dávidnak a családjában, hogy az egyik fia megerőszakolja egy lányát, utána ezt a fiát megöli egy másik fia. Ráadásul az első szülött fiáról van szó. Azt tudjuk, hogy Dávid fölháborodott ezen. Azon volt, hogy utána megy az elmenekült Abszolomnak, és üldözni fogja, de aztán elaludt ez a kérdés. Dávid egy idő után letett róla, és sikerült újra a szőnyeg alá söpörni egy komoly problémát. Abszolom távol van, Dávid Jeruzsálemben, és ugyan bánkódik utána, de nem történik semmi. És aztán Joáb egy ügyes trükkel, Joáb volt Dávidnak a hadvezére, visszakönyörgi tulajdonképpen Abszolom. És képzeljétek el újra a helyzetet. Abszolom elmenekült, egy trükkel visszakönyörgi őt Joáb, tulajdonképpen kimondatta Dáviddal trükkös módon azt, hogy nem fogja bántani a fiát. És utána mi történik? Legalább leülnek és megbeszélik? Nem. Két évig nem találkoztak. Azt mondta Dávid, hogy nem akarja látni. Nem akar vele beszélni. Na most, Jeruzsálem ekkor nem volt egy Budapest méretű város. Tehát egy király meg egy királyfi, aki ott lakik, azok, hogy két évig ne találkozzanak egymással, az nem egy könnyű feladat. Kifejezetten erre törekedni kellett, hogy ne találkozzanak egymással. És végül az az érdekes, hogy Abszolom mondta meg a dolgot. És ő mondta azt, hogy ha bűnös vagyok, öljön meg, de ezt ne csináljuk. És aztán elaludt a kérdés. Többet erről a dologról nem lehet olvasni a Bibliában. Hogy egyáltalán tisztázták volna, hogy legalább Dávid elmondta volna Abszolomnak, hogy mit gondol. És érdekes módon nem maradt azért ez következmény nélkül az Abszolom életében. Ő gyengének látta az apját. Hiszen arra számított, amikor elmenekült, hogy majd utána fog menni. Hogy legalábbis hadsereggel megy utána, hát megölte az elsőszülött fiát. De úgy tűnik gyenge. És Abszolom elhatározta azt, hogy ő lesz a király. Érdekes, hogy Abszolom nagyon hasonlíthatott Dávidra. Azt olvassuk róla, hogy ő is egy nagyon szép ember volt. És nagyon népszerű. És ő erre még rá is játszott. Ügyesen több év alatt alásta az atya népszerűségét, és olyan népszerű lett az emberek között, hogy Dávidnak el kellett menekülnie. Ekkor volt az, amikor ő hátrahagyta azt a 10 feleségét, hogy őrizzék a palotát, az Abszolom pedig demonstratívan, nyilvánosan magáévá tette ezt a 10 asszonyt, mert ezzel akarta megmutatni azt, hogy ő az új király. Milyen lehetett a viszonya a gyerekeivel Dávidnak? Hogy ezt meg lehetett vele tenni? Hogy megmerték tenni? Hogy akkora becsvágy lehetett egy gyermekében, hogy le akarja taszítani a trónról? És nem csak le akarja, hanem meg is teszi. Sőt, háborút indít ellene. És egy másik érdekes dolog van ennek a történetnek a végén. Az érdekesség az, hogy mikor Dávid csapatai elmennek üldözni Abszolomot, Dávid nincs ott velük. Szintén otthon marad. És amikor megérkezik a hír, hogy győztek, akkor mi a kérdés? Mi van a fiammal? Amikor elmentek a csatába, akkor a lelkére kötötte egyesével a hadvezéreknek, hogy harcoljatok, jó, de Abszolomra nagyon vigyázzatok, ne legyen baja. Joáb az ő vezére ölte meg Abszolomot. Mégpedig azért, hogy védje Dávidot a saját fiától. És a meglepő az, hogy amikor visszatérnek a hírrel, hogy győztünk, akkor ő siratja a fiát. És nem a csapatai dicséri meg, hogy győztetek. Azt írja az ige, hogy a győztes csapatok úgy lopakodtak vissza a városba, mint amikor veszítettek. Mint amikor megfutottak az ellenség elől. És akkor Joáb oda megy, és azt mondja Dávidnak, hogy ezt nem csinálhatod. Holnapra nem lesznek embereid. Most menj ki, hagyd abba a siránkozást, ne nyavalogjál, menjél ki, és dicsérd meg őket, ők győztek. És akkor akkor kimegy Dávid és megdicséri az embereit, és elismeri a győzelmüket. Olyan furcsa ez, nem? Egy olyan embert ismerünk meg, aki nem törődik a gyerekeivel, nem foglalkozik azzal, hogy mi van velük, egész addig mi meg nem halnak. Akkor pedig rettenetesen síratja és gyászolja őket. Az az igazság, hogy az ember elolvassa Dávidnak az életét, és arra koncentrál, hogy miket is csinál ez az ember, és milyen ember, akkor nem túl szimpatikus. Nekem egy ilyen nyavajgós jellegű embernek tűnik ezekből a dolgokból. Máskor pedig egy hős. Hát amit elolvastunk az elején, amikor legyőzi Góliátot, hát akkor ő a csúcs. Ő az, aki Isten nevében oda megy, és a biztos vereséget fölvállalja. Hogy lehet valaki ennyire kétarcú? De vajon mi nem olyan, nem nagyon sokszor kétarcúak vagyunk magunk is? Hát nem sokszor előfordul az, hogy a jelen hibáink hirtelen előtörnek. Hogy nem is olyan hirtelen? Hát megvannak azok ott. És aztán egyszer csak szembesülünk a következményekkel. Ahogy Dávid szembesült a következményekkel. Volt egyébként Dávidnak még egy fia, aki a trónra tört, és megpróbált őt elűzni, ez már idősebb korában történt. A Királyok könyvének első részében olvassuk Adóniáról, aki szintén királlyá tette magát, miközben az apja volt az uralkodó. Az ő esetében azért nem tört ki egy nagy háború. Miért is volt ez? Erről olvasunk egy nagyon érdekes mondatot. A Királyok könyvének az első részében, az 5-től a 7. versig. Adónia, Haggit fia, elbizakodottan ezt mondta, én leszek a király. És szerzett magának harci kocsikat, lovasokat és 50 férfit, akik előtte futottak. Apja azonban életében soha nem vetette szemére, hogy miért tesz ilyet. A 4. fia, ez Adónia. Nem volt butaság egyébként, amit gondolt, mert ugye az első szülött meghalt, a másodszülöttről egy szót nem olvasunk, nem tudjuk hova tűnt. A 3. fiú Absalom fellázadt és meghalt, ő van soron. És akkor úgy gondolta, hogy akkor most ő. De a királyságot Salamonnak ígérte Dávid, aki sokadik a sorban. És akkor elkezdett királyként viselkedni, és Dávid pedig egész életében egy szót nem szólt erre. Ő, aki hős volt a csatatéren, ő nem volt hős a családjában. A saját gyermekei nem tudta nevelni. De Dávid életében előfordultak más esetek is, amikor nem ő volt az, aki megitta a levét a saját dolgainak. A Sámuel első könyvének a 21. fejezetében olvasunk egy esetet, amikor Dávid menekült Saul elől, aki, mint tudjuk, igazságtalanul üldözte, meg akarta ölni. És ekkor Dávid bement Nóbba, a papok városába, és beszélt a pappal. Mégpedig Ahimélek paphoz bement, és megkérdezte tőle a pap: miért vagy egyedül, miért nincs veled senki? Dávid ezt felelt Ahimélek papnak: a király parancsolt nekem valamit, és azt mondta, hogy senki nem tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amit parancsolt nekem. A legényeket pedig más helyre rendeltem. Most azért mi van kéznél, adj nekem öt kenyeret, vagy ami még éppen akad. Pap, ezt felelte Dávidnak, közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Mi történt? Dávid menekült, egyedül. És beérkezett a papok városába, Nóbba. És éhes volt. És mit csinált ezek után? Átverte a főpapot. Átverte a főpapot, azt mondta, hogy a király küldött engem, az simán elhitte. Miért hitte? Hát a király bizalmasa volt Dávid. Saul az így billegett. Hol feleségül azt a lányát Dávidhoz, hol meg akarta ölni, és ezt naponta váltogatta. Tehát nem lehetett tudni, ki hányadán áll. Ő átverte a papokat, meg elvette a szent kenyereket, amiket nem lehetett volna. Áthágta Isten törvényét, utána elkérte Góliát kardját, és elment. Egy emberi megoldást választott úgy, hogy nem törődött semmivel. És ki hitta meg a levét? Ezek a papok. Ugyanis ott volt Saulnak egy szolgája, az Edomita Doég, és beárulta őket. Ezek után odament Saul, és megölette az összes papot. 85 papot öltek meg akkor ott, csak a Doég egyedül. És utána azt olvastuk, hogy kardére hányatta az egész várost. A férfiakat, asszonyokat, gyerekeket. Tehát egy egész város halt meg azért, mert Dávid hazudott. Vagy egy másik alkalommal, amikor megszámoltatta Izraelt, akkor Isten büntetése következtében 70 ezer ember halt meg. Addig, amíg a büntetés véget nem ért. Előfordul olyan, hogy a mi hibáinkért is mások fizetnek. Ebben sem volt különleges Dávid. Nagyon rossz az, amikor azt látjuk, hogy mi elkövetünk egy hibát, és megisszuk a levét. De mennyire rossz az, amikor elkövetünk egy hibát, és nem mi isszuk meg a levét, hanem mondjuk a szeretteink, a gyerekeink, a körülöttünk levőt. Dávidnak a meggondolatlan cselekedetei, azok sokszor vezettek oda, hogy mások szenvedtek meg miatta. Ami számomra egyébként még nagyon megdöbbentő volt ebben az esetben, hogy miután leölték a papokat, egy megmenekült. Ennek az Akméleknek az unokája, Abiátár pap, aki később végig ott maradt Dávid mellett, és hírül vitte Dávidnak, hogy mi történt, és akkor mit mondott neki Dávid? Tudtam én már azon a napon, amikor ott volt az Edomi Doég, hogy el fog árulni Saulnak. Én okoztam apád egész háza népének veszélyt. Fölismerte a hibáját, elismerte azt, hogy mit tett, de ami a meglepő, már akkor tudta, hogy ez lesz. Amikor megláttam azt a Doégot, tudtam, hogy itt már nagy baj lesz. De azért elment. És mit látunk, milyen folyamatot látunk Dávid életében? Az az érdekes, hogy Dávid élete is olyan, mint amilyen az embereké általában. Vannak olyan pillanatok, amikor nagyon követi Istent, amikor keresi őt, ezek például a veszedelmes pillanatok. Amikor Saul üldözte őt, akkor ő sok zsoltárt írt. Akkor bízott Istenben. És ami az érdekes, hogy ekkor még nagyon különleges tetteket is meg tudott tenni. Dávid több alkalommal megölhette volna Sault, aki a legveszedelmesebb ellensége volt. Két olyan alkalom is van, amikor ott áll mellette, és megölheti. És mindkét alkalommal azt mondja a Dávid, hogy nem, mert Saul az Isten felkentje. Ami azért egy megdöbbentő dolog, mert addigra már Isten őt nevezte ki királynak. Addigra már őt is felkenték. Tehát tudta, hogy Isten kiválasztotta őt. Tudta, hogy ő a király. De nem ölte meg az előzőt, mert Isten felkentje őt. Bár Isten őt elhagyta Sault, de Isten választotta, ezért tisztelni kell. És ami érdekes, hogy ez a tisztelet megmaradt később is benne, hiszen mikor Saul meghalt, akkor jött egy hírvivő. Ez is egy érdekes, hogy jött egy ember, és nagy örömmel mondta neki, hogy hát meghalt a te ellenséged. Sőt, még azzal is eldicsekedett, hogy ő ölte meg. Mi lett a jutalma? Dávid kivégeztette. És meggyászolta Sault. És meggyászolta Jonatánt, a barátját, aki vele együtt halt meg. És később, mikor ő még csak Judában volt király, Izraelben, pedig egy Isbósét nevű ember tette királyá, aki Saulnak a leszármazottja, akkor valaki azzal akarta segíteni az ő dolgát, hogy megölte ezt az embert. Mi lett a jutalma? Dávid kivégeztette. Hogy gondolja azt, hogy a Saul leszármazottjára kezet emel? Gondoljuk meg, mi történt? Valaki az ő ellenségét pusztította el. Ő pedig ahelyett, hogy megjutalmazta volna mindkét alkalommal, kivégeztette ezeket az embereket. Mert hogy ő nem emberi úton akarta ezt a győzelmet. Tehát voltak Dávidnak olyan időszakai, amikor nagyon figyelt Istenre, és kivételes dolgokat tett. És voltak olyan időszakai, amikor pedig nagyon nagyokat bukott. És az a meglepő, hogy ezek akár szinte percenként váltották egymást, hát nem percenként, mert napok különbségével. Amikor menekült Saul elő, akkor történt a Nóbi eset. De azután volt nem sokkal, hogy megkímélte Saul életét. Nagyon sokszor fordul elő velünk is ilyen, hogy Istennel járunk, és megtapasztaljuk az ő erejét, az adományait. És valóban tudunk neki engedelmeskedni, és később pedig, mintha nem is történt volna semmi. Mintha nem adott volna nekünk Isten annyi sok tapasztalatot. És olyan dolgokat követünk el, amit akár mi magunk is elítélünk. Mert ilyen ellentmondásos emberek vagyunk. Él bennünk a Szentlélek, és él a mi ó emberünk. És Dávid sem volt ettől mentes. És ami a számomra a legmeglepőbb volt, és én 10 éves koromban olvastam először, és nekem már gyanús volt Dávid előtte is, tehát, hogy nem lehet, hogy valaki annyira fehér legyen, mint amennyire azt ott beállítják az emberek. És hát ugye tudjátok, a 10 évesek mindent megkérdőjeleznek, és nekem nagy elégtétel volt, mikor olvastam ezt a részt Dávidról, hogy hát azért mégsem lehet valaki teljesen tökéletes. Az életének a végéről, amikor olvasunk, azt gondolná az ember, hogy az ember a halálos ágyán csak jó dolgokat tesz, vagy jó dolgokat ad át a fiának. Ugye milyen, képzeljétek el azt a lelki állapotot, mikor ott van a fia, ő tudja, hogy meg fog halni nem soká, és akkor a legfontosabb dolgokat át kell adni. És meglátszik itt is a Dávid kettőssége. Mert miket ad át? Mit mond Salamonnak először? Az 1 Királyok 2-ben olvassuk ezt a testamentumot tulajdonképpen. 1 Királyok 2:3-4-ben. Tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján. tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogy annak meg van írva Mózes törvényében, akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr a neked adott ígéretét, amit mondott. Ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. A legfontosabb üzenet, amit át akart adni Dávid Salamonnak, hogy figyelj Isten törvényére. Ez a legfontosabb dolog. És úgy látszik, ez volt Dávid életének is a központi kérdése. Mit akar Isten? De ami a megdöbbentő, hogy mi következik utána. Ha itt véget ért volna a testamentum, úgy örülnénk, nem? De nem. Folytatódik tovább. Te is tudod, mit követett el ellenem Joáb, Szérúja fia. Joáb az ő vezére volt. Egész életében szolgálta egy kis megingással az élete vége felé, amikor Adónia mellé állt. Aztán visszaállt Dávid mellé. Viszont megölt két embert életében. Gyakorlatilag meggyilkolt két embert. Mind a kettő hadvezér volt, és Dávid ellenséges hadsereg, Dáviddal ellenséges hadseregnek a hadvezére. Valószínűleg egyébként Joáb féltékenységből ölte meg őket, de ez, tehát ebből a szempontból igaza van Dávidnak. De ez egy több mint 10 évvel ezelőtti eset, amit mond Dávid ekkor. És elmeséli, hogy ezt a két hadvezért megölte Joáb, bánj vele bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy békében megőszülve jusson a halottak házába. Azt a hagyatékot hagyta a fiára, hogy öld meg a hadvezéremet, mert gyilkos. Ő egész életében nem ölte meg, nem ítélte el. Hadvezérjeként megtartotta, de a fiára azt hagyta, hogy meg kell ölni. És a másik, van egy Símei nevű ember, ezt a Sámuel könyvében olvassuk, hogy amikor menekült Abszolom elől, akkor ez a Símei, ez őt nagyon csúnyán szitta az úton, és elmondta mindennek. És az a meglepő ebben, hogy akkor, amikor ott voltak mellette a katonái, és ott volt egyedül ez a Símei, aki egyébként a Saulnak egy rokona, és elmondta mindennek, tényleg nagyon csúnyán, akkor mondták neki, oda megyünk, levágjuk. Azt mondta, hogy nem, ne bántsátok, az Úr indította fel, hogy gyalázzon engem. És végig ment mellettük, és gyalázta őt, és ő nem szólt semmit. És később, mikor győzött, akkor ez a Símei odajött hozzá, és bocsánatot kért tőle. Tulajdonképpen rájött arra, hogy nagy butaságot csinált, most meg kéne ezt úszni. És akkor Dávid azt mondta, hogy megbocsátok, és megesküdött rá, hogy nem öli meg. Történt ez körülbelül 20 évvel ezelőtt az eset előtt, vagy még többel. És ezek után ezt mondja Salamonnak. Itt van még melletted a benyámini Símei, Gérát fia Beurimból, aki gyalázatosan szidalmazott, mikor Mahanaimba mentem. Ő ugyan elég jött a Jordánhoz, és megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül. Bölcs ember vagy te, és tudod, mit kell tenned, hogy ősz fejét vérbe borítva juttasd a halottak házába. Megdöbbentő. Istennek egy embere, aki több évtizedes sérelme ráhagy a fiára. És Salamon tényleg bölcs ember volt, megölte Joábot, megölte Simeit, és mindent megtett, amit az atya ráhagyott. De hogyha ilyen ember ez a Dávid, hogy élete végén, 40 év uralkodás után csak idáig jutott el, akkor hogy lehet az, hogy mindvégig Isten Dávidot dicséri, hogy mindvégig azt mondja, hogy a Dávid háza, hogy az Úr Jézus tőle származik. Miért van ez? Hogy lehet, hogy Isten mégis ilyennek látja? Én úgy látom, hogy egyetlen különbség van. A több ilyen hullámzó ember, aki tesz jót és rosszat, ilyet és olyat, és álhatatlan és gonosz, és a Dávid között. Ez pedig az, hogy milyen a kapcsolata Istennel. Borzasztó dolgokat tett, de mindig törekedett arra, hogy Istennel a kapcsolatát rendezze. Nem lett ettől jobb ember az emberi értelemben, de Isten kegyelme kiárat rá. És Isten kegyelme az, ami miatt folyamatosan dicséri őt, és megbocsájt neki. Ha elolvassuk a zsoltárokat, 54 zsoltáron írja az ige azt, hogy az Dávid írta. Nagyon sok félét találunk ott. Találunk ott olyat, amiben felszabadultan dicséri Istent. Ez egy dicsőítés, vagy egy kérés. A kétségbe esett ember könyörgése az ellenségei ellen. De akár panaszok. Amikor elmondja azt Istennek, hogy hát borzasztó. Hát én keresem a te utadat, én igaz ember vagyok, és a gaz emberek azok boldogulnak. Én meg nem. Hát milyen dolog ez? És mindvégig Istennek mondja el az ő panaszait, és nagyon közvetlen és baráti kapcsolat van közöttük. És úgy, hogy közben nem válik tiszteletlenni Istennel szemben. Dávid úgy imádja Istent, és úgy tiszteli Istent, hogy közben nagyon közvetlen és baráti kapcsolat közöttük. Olyan meglepő, sokszor olvassuk azt, hogy mikor megtámadták a filiszteusok az ő városát, és elrabolták többek között néhány feleségét meg a vagyonát, és akkor elindul utánuk, és megkérdezi Istent, hogy utolérjük őket? És akkor Isten azt mondja, hogy mennyire utoléritek. Úgy el tudom képzelni ezt a szituációt, amikor a városába visszaér, és az fölégetve találja, és elrabolva a kincseit, akkor mennyire meg kellett ahhoz neki szokni Istennel való kommunikációt? Hogy ekkor egy ilyen közvetlen kérdést tudjon intézni Istenhez, és meghallja a közvetlen választ. Dávid számára az Istennel való kapcsolat volt a vérkeringés. És a másik, amit úgy látom, hogy a 21. századi ember számára nagyon nehéz, Dávid számára viszont maga volt az élet, hogy Isten egy realitás. És ezért olvastuk fel ezt az igét az Isten tisztelet elején. Mi történt? Elindult egy olyan emberrel szembe, aki erősebb bárkinél az egész táborban. Senki nem mer vele szembeszállni. Le van írva a fegyverzet a Góliátnak. Azt nem, hogy szembeszállni nem mertek vele, de forgatni nem tudták az ő fegyverzetét, amiben Góliát harcolt. És elindult ezzel az emberrel szemben úgy, hogy a tarisznyájában sima kövek vannak, amit paritjával fog dobni. Nem tudom, hogy mekkora tapasztalata volt a paritjázásban Dávidnak, valószínűleg sokkal nagyobb, mint nekünk. De ha valaki megpróbált már paritjával célba dobni, vagy akár csúszni valamivel sokkal könnyebb, akkor kiderül, hogy ez iszonyú nehéz. Tehát tisztességes távolságból valaki fejbe dobni paritjával, ez nagyon nehéz. Tehát ez mondjuk egy olyan állapotban, amikor egyébként is valaki feszült állapotban van, emberileg majdnem lehetetlen. És ezek után Dávid erre bízza az életét. Gyakorlatilag föltette az életét 5 darab paritja dobásra. 5 köve volt. Ha odaér hozzá a Góliát, akkor neki annyi. De ő nem azt mondja, hogy én paritjával megyek ellene, hanem a seregek urának nevével. Számára Isten realitás volt, reálisabb volt Isten segítsége, mint az ő élete. Tehát milyen az, amikor valaki megbízik valamiben? Hogy egy hegymászó ismer egy kötelet, akkor mer arra ránehezedni, aki nem hegymászó, és nem tudja, hogy egy ilyen újnyi vastag kötél mekkora terhelést bír el, az nem mer ránehezedni. Mert a hegymászó bízik a kötélben. Mert az egy realitás. Az tudja, hogy milyen. Vajon hogy tudhatta Dávid, hogy Isten egy realitás? Mennyire reálisan és szinte kézzel foghatóan tudta, hogy Isten őt segíteni fogja. És ha nem, hát akkor is. Isten nem inog meg azért, mert nekem nem megy. Végig az életében azt látjuk, hogy amíg üldözték, amíg menekülnie kellett, barlangokba bujkált, akkor sem rendült meg a hite Istenben. Tehát nem arról van szó, hogy Isten kisebb lenne azért, mert nekem nem megy. Nem, ő tulajdonképpen még szemrehányást is tett Istennek, hogy miért tett el ilyet, de nem azért, mert azt gondolta, hogy Istennek nincs hatalma, vagy nem létezik, vagy akármi, hanem nem akarja. És ez egészen más. Tehát úgy látom, hogy Dávid semmiben nem különbözött egy mai átlag hívőtől. Nem volt a jobb ember nálunk, talán szélsőségesebb volt. Nagyobb magasságokat és nagyobb mélységeket élt meg az életében. Amiben különleges volt, és egészen különlegessé tette Isten szemében ez, hogy ő számára Isten egy kézzelfogható, mindennapi realitás volt. Akihez a legkisebb kérdésben is lehet fordulni, akihez lehet fordulni akkor, amikor tanástalan vagyok, lehet fordulni akkor, amikor kétségbe esett vagyok, és lehet fordulni akkor, amikor minden jól megy. És akkor dicséretet lehet énekelni Istennek. Ő mindezeket tette. És amikor pedig nem tette, vagy amelyik területeit az életének nem bízta Istenre, abban pedig hatalmas kudarcai voltak. Nem volt ő különleges ember, nem volt nagyon más, mint mi. Ez azt hiszem mindnyájunkat bíztat arra, hogy akkor, amikor egy ilyen nagy mélységbe esünk, akkor is bízhatunk Istenbe, mehetünk hozzá. Hiszen később Isten soha nem emlékezett meg, vagy legalábbis nem ír a Biblia róla, hogy Dávidnak a dolgait Isten fölemlegette volna. Az ő kegyelméből elfedezte ezeket. Még az utolsó dolgai sem zavarták meg Istent. Olyan meglepő, hogy végeredményben Dávid úgy egészen rosszul végezte a dolgot. Tehát a halálos ágyán elmondott beszéde az úgy eléggé elmeszelhette volna, hogyha Isten nem kegyelmes. De nem ezt olvassuk róla, ez egy történeti könyv, ami le van írva, ez a történelem. Isten soha nem emlegette föl Dávidnak ezeket a dolgait később. Akkor az életében igen. Akkor az életében ő figyelmeztette Betsabé miatt, vagy a más dolgai miatt. De később már csak szeretett szolgájáról olvasunk. Adja Isten azt, hogy tudjunk mi is így közeledni hozzá, ennyire reálisan látni őt, és ennyire konkrétan bízni benne, hogy Dávid bízott. És de jó lenne, hogyha nekünk nem kellene ilyen nagyon nagy mélységeket megjárni, mint amit Dávid megjárt időnként, amikor az ő életének a dicsőségében volt. Imádkozzunk, és kérjük Istent ezért. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert mi sokkal többet tudhatunk Istenről, mint Dávid tudott akkor. Hálát adunk neked azért, mert mi már ismerhetünk téged, akire Dávid csak előre tekinthetett. Köszönöm azt, hogy te nem vagy kevésbé realitás, mint voltál akkor Dávid számára. Kérlek, segíts nekünk, hogy úgy tekintsünk rád, mint aki valóban vagy, és valóban te vagy a legnagyobb hatalom. És nem kell semmitől félnünk, hogyha te velünk vagy. Hálát adok neked azért, mert akkor, amikor elbukunk, és ellenet teszünk, és időnként borzasztó és hajmeresztő dolgokat, amiket akár magunk számára is utálatos megteszünk, akkor úgy, ahogy Dávidot figyelmeztetted, figyelmeztesz minket is. És úgy, ahogy Dávidnak eltörölted a rétkét, úgy eltöröd a miénket is. Hálát adok neked, Uram, hogy te nem arra tekintesz, amilyenek vagyunk, amiket teszünk, hanem az Úr Jézus érdeméért elfogadsz minket. Amen.